Harcosok klubja. A szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Ez itt a Harcosok klubja, a Spirit FM-en szerkesztőtársam Nagy Teodóra, én pedig Gavra Gábor vagyok, mai vendégünk Szalai Dániel, a Média egy ügyvezető főszerkesztője. Szervusz, Dani!
Szia, Gábor, és köszöntöm a hallgatókat!
Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Médiáról fogunk beszélgetni, rólad fogunk beszélgetni, a Média egyről fogunk beszélgetni. Ugye neked van itt a Spirit FM-en egy műsorod, tehát műsorvezető kollégák is vagyunk, és egy elég, nem véletlenül hívtuk meg, egy elég különleges személyiségnek tartalak a mai magyar médiában, számosokból. Az egyik az az, hogy te nagyon fiatalon kezdted a élesben a szakmát, tehát 1982-ben születtél, és egészen fiatalon, 19 évesen elindult tulajdonképpen a pályafutásod élesben. Ez hogy történt?
Hát igen, tehát valóban nagyon fiatalon kezdtem, gyakorlatilag 10 évesen. Iskola újsággal indult, és iskola rádióval, tehát iskolarádióztam, kerületi lapokba írogattam. De hát az igazi nagy előrelépés ebben egyébként az volt, amikor indult az Internet Kalauz nevű színes magazin, ami egy ilyen havi kiadvány volt, és oda elkezdtem küldözgetni cikkeket, és akkor kiléptem ebből az iskolai és a kerületi keretekből.
Egyből lehozták egyébként?
Vagy igen, igen, és az volt az érdekes, hogy ugye az a lap ez 95-ben indult, és én gyakorlatilag rögtön, ahogy elindult, elkezdtem küldözgetni, de nem találkoztam.
De akkor egészen fiatal volt, tehát 13 volt.
Hát igen. És amikor, tehát ez úgy történt, hogy lehetett ugye beküldeni olvasói leveleket, meg ilyen különböző ilyen cikkeket, pályázati formában működött ez gyakorlatilag, és az egyiket megnyertem, az egyik ilyen pályázatot. Az abból állt, hogy volt egy diátadó kint a Hung Expo-n, ugye ünnepélyes keretek között, és ott találkoztunk először a akkori főszerkesztővel, Vértes Jánossal, és János így csodálkozva, meglepődve nézett, hogy hát egy 10 éves gyerek van, ő azt hitte, hogy egy 30 év körüli
ja, hát az írásaid alapján az,
igen. És akkor gyakorlatilag innen indult el a pályán, mert a János azt mondta, hogy egyébként, ha van kedvem írek, akkor hozzájuk tartozott a Prim Online nevű informatikai portál, illetve különböző egyéb nyomtatott lapok, mint a Business Online, és volt egy VG Monitor nevű kiadvány, úgyhogy oda kezdtem el küldözgetni a cikkeimet.
Világos, és hogyan vezetett innen az út a Magyar Rádióba?
A Magyar Rádióba úgy, hogy valamikor a 2000-es évek elején én írtam a Petőfi Rádióban akkor sugárzott Módemidők című műsorról egy cikket, és hát elmentem meglátogatni a műsort, és a csapat nagyon szimpatikus volt, Szilágyi Árpádék készítették, és ott egy ilyen látható rádióműsort valósítottak meg, ami akkor egy nagy újdonság volt, hogy rádió is lehet nézni, ugye most itt pont a Harcosok klubjánál, az előszakot ez most igen, gyakran igen, fordul, igen, de igen. Akkor ez egy ilyen érdekes újdonság volt, hogy neten lehet egy rádiót nézni, és erről mentem odaírni, és aztán a végén ott velük annyira összebarátkoztunk később, hogy többször meginvitáltak oda, és ott ragadtam, és becsatlakoztam ebbe a stábba.
Világos, de akkor még mindig csak 19 éves volt. Voltál,
hát igen, nagyon, nagyon fiatal igen. voltam, aha, igen. Aha.
Mennyi ideig tartott ez? Ugye modemidők, netidők, nyilván ahogy az internet technológia változott a modemidők.
Igen, nevet kellett váltaniuk, volt is egy ilyen jogi oka is ennek a névváltásnak, mert a modemidők nevet elperelt a rádiótól egy másik cég. Egyébként az is egy ilyen nagyon érdekes történet volt, mert gyakorlatilag azonos időben jött létre két termék, és az egyik volt ugye a rádiónak ez a műsora, a Modemidők, és volt egy cég, amelyik levédette ezt a nevet, és akkor a végén a rádió kénytelen volt változtatni, mert akkor nem védték le. Akkor lett netidők, igen.
Virágos. Virágos. És innen ugye egyből mentél a klubrádióhoz, a Magyar Rádióból?
A Petőfinél ott voltam olyan 7 évig körülbelül, és aztán a klubrádióval kaptam lehetőséget.
Egyébként ez egy nagy, szóval a kedves hallgatóknak mondom, hogy ez az időszaka egyébként a a Magyar Rádiónak ez egy nagy időszak volt.
Szóval igen, és ez nagyon jó, nagyon jó időszak ugye? Volt. Meg még előtte, meg a Kondor Katalin volt az elnök egyébként, de ugye mi egy ilyen technológiai magazin csináltunk, úgyhogy szerencsére nem ilyen politikai, meg egyéb műsor volt. És akkor én ott egyébként interjúkat csináltam, meg az Asztaltársaságnak is része voltam, az online szerkesztést is végeztem ott a modemidőknél, netidőknél, tehát egy csomó mindenből belefolytam, úgyhogy akkor ez egy nagyon izgalmas időszak volt.
Ez a 2001-2007-2008 között, ugye?
Én a Klubrádióba...
Mármint ez a Magyar Rádió.
Igen, és akkor a Klubrádióba én átmentem 2007 körül. Ott a Mobil című műsort kezdtem ezt.
Azt már te találtad ki.
Igen, igen, az egy teljesen saját műsor volt, annak én voltam a szerkesztője, volt egy műsorvezető társam, Nagy Istók Tibor vezette egyébként ezt a műsort, de volt egyébként, amikor én vezettem, illetve én is volt, amikor riporterként szólaltam ebben meg, de alapvetően ugye szerkesztőként, tehát a tartalmát határoztam meg ennek a műsornak, meg a koncepcióját, stb.
Ez meddig futott?
Durán két évig. Uh-huh. Durán két évig ment. Szomorú vége lett, mert ez egy nagyon sikeres műsor lett tényleg. Tehát hallgatott volt, láttam ugye a hallgatottsági adatokat, voltak támogatói a műsornak, tehát a bevételi lábai is rendben voltak ennek a mobilnak. Nagy nevek támogatták, most nem akarom őket így kimondani, de tényleg komoly, mérvadó vállalkozások. És aztán a Klubrádióban elindultak mindenféle átalakulások már akkoriban, és gyakorlatilag olyan feltételeket tudtak volna biztosítani, amire azt mondtuk, hogy ezt nem tudjuk elfogadni, és akkor vége lett.
Igen, más műsoridő, más műsorsáv? Vagy
rosszabb pénz sokkal, és olyan feltételek, amikre azt mondtuk, hogy nem szeretnénk így elfogadni.
És akkor ezek után jött neked a print, ugye?
Mellette is volt. Uh-huh. Tehát én egyébként mindig úgy dolgoztam, hogy egyszerre dolgoztam nyomtatott sajtóba is, rádióba is, online-ban is, sőt, volt pici tévézés is egyébként. Én dolgoztam egyrészt a Magyar Televízióban, Infogeneráció 2.0 néven volt műsorom, bár az időben egy picit később volt, de hogy azt mondom, hogy volt ilyen tévés korszak is, és dolgoztam az RTL Klubon is, az Infománia című műsornak voltam még a névadója, meg néhány adáson keresztül a szerkesztője, de aztán onnan abból kiléptem. Valahogy nem éreztem úgy igazán ebben a műsorban úgy komfortosan magamat.
Világos. És akkor emellett ment a Computer World.
Igen, hát az kicsit később volt időben, de nagyon sok felé írtam Figyelőbe, Népszabadságba írogattam, Gazdaságrovatba, Budapest rovatba, Diplomamellékletbe, tehát egy csomó mindennel foglalkozhattam, és egyéb különböző gazdasági és szaklapokban.
Sosan kezdődött a Szanoma is, ugye? Már emellett.
Igen, a Szanoma is valamikor 2006 körül jött. Ők találtak meg egyébként valahogy.
Ugye nem egyből média szakújságírónak mentél.
Úgy kerestek meg a Szanomától, hogy akkor kerestek a Figyelő Net élére egy főszerkesztő helyettest, és hogy betehetnek-e pályázók közé. Uh-huh. És tetszett, érdekelt a feladat, ugye én elég sokat online-oztam is, és azt gondoltam, hogy próbáljuk meg, de nem rám esett a választásuk a végén. Ekkor lett milyen Balázs a főszerkesztője az FN-nek, de mindegy is talán a történet szempontjából. Lényeg az, hogy nem lettem a Figyelőnetnek a főszerkesztője, viszont ott egyéb feladatokra fölkértek, és az egyik ilyen feladat az volt, hogy indítani akartak hírlevelet, ami ilyen belső hírlevél volt, tehát a vállalaton belüli kommunikációnak az elősegítésére. Ezt egyébként valamilyen szinten már egyébként tekinthetjük szerintem a Média Egynek is az előzményeként, vagy előzményének. Hát itt kezdtem igazán ilyen médiás témákkal foglalkozni, mert ugye előtte azért inkább ilyen informatika, meg internet volt, ami nyilván szorosan kötődött ehhez, de itt volt az, hogy akkor interjúkat csináltam mondjuk a cég vezetőivel, akkori vezérigazgatóval, lapigazgatóval, főszerkesztőkkel, stb. És úgy kezdtem úgy megismerkedni ott a csapattal, az emberekkel.
Egyébként a Szanoma ekkoriban is hát talán a legnagyobb hazai médiabirodalom volt. Ugye a Montevideo utcai székházuknak a méretét egy ilyen akkor tájt kezdtem a HVG-be dolgozni, hát egy összesen lehetett hasonlítani a cég méretet, a két cégnek a méretét. Ugyanakkor te, ahogy az előbb mondtad is, hát különböző szóló projekteket csináltál emellett, és egészen korán magyar viszonyok között talán az egyik úttörője voltál a podcast műfajának. Néhány éve dolgoztál a Szanománál, és elkezdted a Vipcastot.
Igen.
Ennek
2009-ben egyébként.
2009-ben. És ennek mi volt hogy mondjam, a speciális rendeltetés vagy küldetés, miért indítottad el?
Igen, ez volt gyakorlatilag az első beszélő magyar podcastok egyike. Nem mondom, hogy legelső, mert ugye mindig lehet ezen vitatkozni, hogy akkor pontosan ki volt a legelső, igen, de ez biztos az első között.
Vagy a rapper, meg,
igen, de az első között az biztosan lehet mondani, hogy 2009-et írunk, amikor még tényleg nem nagyon voltak magyar nyelvű beszélő podcastok. Ugye olyanok voltak inkább, hogy mondjuk zenéket betettek podcastbe. Én azt nem akartam, viszont a beszéd az mindig érdekelt, és a beszélgetések emberekkel, és az is egy ilyen érdekes korszaka volt az életemnek, mert akkor már kezdtem egyébként egy kicsit az informatikából így kifelé jönni, kezdtem egy picit úgy megunni, és szerettem volna nyitni emberekkel, úgy beszélgetni, hogy ne informatikáról kelljen beszélgetni, el tudjak menni színészekkel beszélgetni, el tudjak menni egy tőzsdeelemzővel beszélgetni, vagy az akkor még működő Malévnak az egyik pilótájával volt alkalmam például leülni egy elég hosszú portréinterjúra. Úgyhogy ebben tudott egyébként ez a podcast új lenni, hogy beszélgetés, portrék, engem érdeklő emberekkel, kötetlenül gyakorlatilag, és hát teszteltem egyáltalán, mennyire megy az, hogy podcastot készítünk.
Világos. Ez létezik ma is, ezt jól tudom.
Igen, ugye? Ma is működik, igen.
A Vipcast. Egy emellett nagyon-nagyon sokáig voltál a Szanománál, 13 évig.
Igen.
És az utolsó ottani munkaköröd volt a média rovatnak a vezetője. Arról, hogy te mikor kezdtél a médiával foglalkozni, beszéltél már. Hogyan alakult ki ez a média rovat, ami gyakorlatilag egy egyszemélyes rovat volt?
Dolgoztam még a Szanoma korszak első szakaszában különböző médiás szaklapoknak is. Tehát én dolgoztam a mediapiac.com-nak, ami akkor egy mérvadó médiapiaci szakújság volt, dolgoztam az mmonline.hu-nak és a marketing és médiának, volt idő, amikor dolgoztam a digitalhungary.hu-nak, tehát több szaklapnál is eltöltöttem több évet, online-on is és a nyomtatott lapjukban is, és akkor egyszer csak gyakorlatilag a Szanoma akkor éppen kezdett átalakulni centrál média csoportá, ugye volt ez a tulajdonosváltás, amikor Varga Zoltán megvette a Szanomának a magyar lábát. És
a hallgatóknak mondom, mert talán már kevesen emlékeznek közülük rá, hogy a korábban holland és finn befektetőké volt a Szanoma.
Igen, és hát ugye kivonult Magyarországról a Szanoma, meg egyébként a térségben néhány másik országból is. És akkor került magyar tulajdonban a Szanoma, ami akkor centrál média csoport lett, és akkor a hírlevelet viszont leállították egyébként már a tulajdonosváltást megelőzően, gondolom ez is ilyen spórolás, hogy akkor jól lehessen eladni a céget, hogy erre se költsünk, akkor már egy csomó mindent lenyestek. Lényeg az, hogy a centrálnak ott felvetettem, hogy nem szeretnének-e hírlevelet indítani, és akkor azt mondták, hogy hát nem, mert nem érdekli őket, stb. Stb. Viszont nem sokkal később megkerestek azzal, hogy keresnek embert induló média rovathoz, és hogy érdekelne ez a 24.hu-nál. És akkor azt mondtam, hogy persze, akkor nézzük meg, csináljuk meg. Így indult el a 24.hu per média.
Ugye ekkor már ugye egyértelműen a 24.hu volt az ászlós hajója a centrál médiának és a korábbi Szanoma média birodalomnak online-ban.
Ugye online-ban, igen, de ugye ez a nyomtatottban elég erős volt, igen. Még nőklapja, a Story Magazin és több.
Mai napig igen. Nagyon erős, így van. Itt most kifejezetten mondjuk azt, hogy a Serious Online-ra utalok. Ugye említetted korábban a Figyelő Netet, ahol pályáztál főszerkesztő helyettesi pozícióra. és akkor a figyelőnetből alakult ki több transformáción igen. keresztül a 24.hu, tehát figyelőnet, hír 24, 24.hu, ez volt így az evolúciója ennek a terméknek, amelyik hát most így a második, harmadik legnagyobb magyar hírportál, és akkor itt terettél a média rovat vezetője. Ez egy teljesen egyszemélyes rovat volt, vagy dolgoztatok többen is?
Na, alapvetően egyszemélyes rovat volt, időnként ügyeletes hírszerkesztő azért tett bele egy-egy anyagot, hogyha mondjuk én éppen nem voltam, vagy éppen mondjuk egy interjút készítettem, tehát hogyha volt ami nagy történés, akkor tettek bele időnként, de alapvetően ez egy személyes rovat volt.
Igen. És 3 évig ment?
Igen.
Mennyiben előzménye ez a Média 1-nek? Tehát mennyire ennek a közvetlen folytatása a Média 1?
Annyiban előzménye, hogy gyakorlatilag ott, amit elkezdtem, azt folytatom most bizonyos szempontból, de teljesen elszakadva a Centráltól, tehát tényleg ez egy saját lap a Média 1. Próbálták ugye az Origó ezt így ráhúzni, hogy akkor biztos Varga Zoltán van mögötte. Nos, nem, tehát én onnan eljöttem, elvágtam ott azokat a kötelékeket 2018 nyarán, mert úgy éreztem, hogy így a határához értem annak, amit ott meg lehet valósítani, de kicsit korlátozva éreztem magam. És
annyira menjünk bele a részletekbe, amennyire szeretnél, de hát nyilván ilyenkor meg kell, hogy kérdezzem, hogy mi volt az a pillanat, amikor te úgy döntöttél, hogy önálló útra lépsz?
Igen, nem szívesen tépem fel a sebeket nagyon.
Azért mondtam, hogy annyira mondani, menjünk igen, be a részletekbe.
De hogy azt el tudom mondani, hogy voltak konfliktusok abból fakadóan, hogy mit írhatok meg mit nem, illetve milyen kontroll felett, és én azt gondoltam, hogy bizonyos kontroll az túlzás lenne ebben a kérdésben, ami akadályozná a munkavégzést és a gyors tájékoztatást. Úgyhogy én ott fölálltam, és eljöttem. Tehát nem volt ugyan, nem tudom, egy ajtócsapkodás, tehát nem volt ilyen semmi ilyen típusú valóban. Viszont onnantól fogva tényleg ez egy önálló lábraállás volt, és annyiban viszont folytatása annak, amit elkezdtem, hogy én azért csináltam meg a Média 1-et, mert amikor én onnan eljöttem, akkor azt láttam, hogy nagyon sok téma úgy van, de nem dolgozza föl senki, vagy ha fel is dolgozza esetleg, akkor nem azzal a alapossággal, amit én egyébként mint olvasó várnék, hogy dolgozzanak föl. És azt éreztem, hogy nekem ebben van még valami felelősségem, amit így tovább kell vinnem, tehát egy kicsit olyan, hogy így a saját gyerekemnek kezdtem ezt érezni, hogy vannak balhék, vannak ügyek, amik mondjuk a média tanács körül vannak, és nem dolgozza föl más, nincs még egy olyan őrült idézőjelben, mint én, aki hajlandó beülni akár órákra ott az NMHH-hoz, és lapozgatni ilyen 80-100 oldalas papírokat, amikor éppen nagy nehezen sikerül valahogyan kihúzni belőlük, hogy mutassanak valamit, és aztán utána letakarják a pályázatnak egy nagyon jelentős részét, és pont az érdemi részét nem lehet megnézni, tehát ez egy külön érdekes is egyébként, hogy milyen csatákat lehet velük vívni, de hogy azt láttam, hogy különböző ügyek vannak, különböző médiumok kerülnek bajba, mondjuk a médiahatósággal való viták miatt, és nincs, aki ezeknek úgy igazán ott utána menne, és nekem ezt folytatnom kell, mert ott a 24.hu-nál gyakorlatilag megszűnt a média rovat azzal, hogy eljöttem. Néha ugyan írnak média témákban cikkeket, és akkor egyéb rovatokban ott azok megjelennek, de nyilván nem napi szinten folyamatosan, hanem egy-egy olyan alkalommal, amikor ilyet ők látnak.
Ugye az, amit most mondasz, van azért érdekes, hogy azért akadnak Magyarországon, és természetesen nem minősítve egyetlen piaci szereplőt sem. Tehát azért akadnak Magyarországon más olyan napok, amelyek ilyen témával foglalkoznak, sőt, kifejezetten erre szakosodtak. Te mégis éreztél valamiféle piaci részt. Hogy tudnád megfogalmazni, hogy mondom, anélkül, hogy nyilván senkivel nem akarunk most itt beleszállni, meg kiosztani, meg stb. De hát mégiscsak nyilvánvalóan, hiszen elindítottad a Média 1-et, nyilvánvalóan azt láttad, hogy azért a létező nem egy piaci szereplő mellett azért van még ezen a piacon keresni való.
Azt láttam, hogy akik még vannak, ott nagyon komoly problémák vannak, hogy mit lehet megírni. Mondjuk megjelenik a médiahatóság, mint hirdető a labban, vagy egyéb kék hirdetések, ugye az állam próbálja téríteni gyakorlatilag a különböző médiumokat pénzzel, és nem dolgozzák föl, vagy nem mernek belemenni, nem mernek konfliktusokat fölvállalni. Ugye történtek is aztán tulajdonosváltások, tehát az egyik lapnál, amit az előbb említettem, most akkor nem emelném ki őket külön, ugye ott gyakorlatilag a Fidesz megvette az adott szaklapot, és ilyen körülmények között egy csomó ügy volt, amit tényleg nem dolgozott föl senki.
Innen folytatjuk egy rövid szünet után Szalai Dániellel, a Média 1 ügyvezető főszerkesztőjével.
Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével.
Folytatjuk a Harcosok klubját itt a Spirit FM-en. Gavra Gábor vagyok, szerkesztőtársam Nagy Teodora, mai vendégünk pedig Szalai Dániel, a Média 1 ügyvezető főszerkesztője. Szervusz Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Ott tartottunk, hogy 2018 végén eljöttél a Centrál Médiától.
Sőt, már 2018 nyarán, igen.
Bocsánat, 2018 nyarán, és 2019 elején elindult a Média 1, amelynek, és akkor itt fejeztük be az első részét a mai beszélgetésünknek, amelynek a profilja, vagy hát ott találtál piacirést a Média 1 számára, hogy bár vannak médiával foglalkozó szaklapok, de nem feltétlenül lehet bennük mindent megírni. Na, hát akkor nézzük, hogy mi a helyzet ezen a téren a Média 1-jel.
Ugye nagyon sok ügy történt az elmúlt, most már több mint két évben, amióta működik a Média 1. Ugye mondjuk a tavaly nyári események, például az Index körüli dolgok, hogy ott hogyan állt fel a csapat, mik történtek, vagy nézhetjük mostanában mondjuk a klubrádió frekvenciájának a kérdését, vagy nézhetjük a különböző NMHH-s, tehát a médiahatósági egyéb furcsaságokat. Tehát ezeknek gyakorlatilag se szeri, se száma, olyan sok ügy van, és kis látszunk ezekből a témákból és ezekből a cikkekből már.
Bocsánat, akkor egy technikai kérdés, és akkor térjünk rá az ügyekre majd, hogy ugye említettük az előbb, hogy a Média egy mondjuk így közvetlen elődje, a 24.hu média robata, az ugye egy egyszemélyes robat volt, az te voltál az egyszemély. A Média 1 az már nem egy egyszemélyes lap. Hányan vagytok, és kinek mi a területe a Média 1-nél?
Uh-huh. Valóban így van. Egyébként, amikor indult a Média 1, akkor valóban egy fős volt még akkor is az induláskor. Szerencsére azért ez most már így bővülgetett. Azért mondom ezt a szót, hogy bővülgetett, mert nyilván nem vagyunk egy 50 fős szerkesztőség, hanem tényleg itt egy néhány főről beszélünk, és nagyon nehéz ugye kiszámolni, mert van, aki mondjuk csak egy héten egyet ír, van, aki egy nap akár többet, van, aki mondjuk itt tölti a gyakorlatát, egyetemi gyakorlatát egy pár hónapig, aztán utána már ő nincsen. Tehát ezt így nehéz, de néhány ember, tehát ilyen 3-4 fő körülbelül, és akkor ebből látszanak nyilván a méretek.
Nézzük akkor az ügyeket, amiket előbb említettél, csak arra voltam kíváncsi, hogy ezeket az ügyeket, hogy mondjam, mennyi erőforrással rendelkezésre a feldolgozásod, akkor 4-5 emberről beszélünk veled együtt. Ugye említetted az Indexnek a történetét, amit én azt gondolom, és ennyi elfogultság lehet bennem szerintem, akár a Spirit FM irányába is, hogy példamutatóan dolgoztad fel. Nagyon kevés, volt rá máshol is példa egyébként, de nagyon kevés példa volt, amikor a mindkét fél meg volt kérdezve erről a kérdésről, és kifejezetten ilyen hát szakmai szemmel volt feldolgozva. Mennyire voltak nyitottak a felek arra, hogy leüljenek veled, illetve akár egymással?
Szerencsére jöttek, beszélgettünk, tehát akár ugye most az új vezérigazgató volt interjún, de volt nálam bent a főszerkesztőhelyettes, aki ugye már azóta nincsen, a hú, hirtelen kéne mondanom.
Stankóci?
A Stankóciék voltak, igen, a vendégeim.
Stankóci András ugye volt néhány hónapig az Indexnek a főszerkesztő helyettese, csak a
igen, igen, így van. De ugyanakkor a távozó indexesek is, tehát ott is ugye Munk Veronika már azelőtt bent volt nálunk, hogy megtörtént volna tömeges távozás, és ott már egyébként elhangzott az, hogyha leváltják a főszerkesztő Dúszabolcsot, akkor várhatóan a többiek is követni fogják, vagy legalábbis érzékeltette ezt, hogy itt nagyon, nagyon komoly konfliktus várható. Tehát voltak már előzmények ebben a történetben.
Az Index sztorin kívül, és azt hiszem említetted még a Klubrádiónak a történetét, melyek voltak az elmúlt kicsit több mint két év legnagyobb sztoriai a Média egy életében?
Nagyon sok volt egyébként. Tehát volt olyan, hogy megírtuk például olyan dokumentumokat, szereztünk, ami a versenyhatóság és az NMHH furcsa döntésével függött össze, például pont a Centrál Média csoporttal összefüggésben. Ugye az RTL be akarta magát vásárolni a Centrál Médiába, annak a digitális üzletágát megvette volna, annak a 30%-át, és ezt ugye a hatóság akadályozta meg. És a birtokunkba került egy olyan tanulmány, amit annak idején elkészített a hatóság, amiben pont az volt leírva, hogy ennek nincsen versenyjogi akadálya, és ott hosszan több oldalon keresztül magyarázta, hogy miért nem okozna problémát, hogyha ezt engedélyeznék versenyjogilag, vagy ezt követően ugye az ellenkezőjét hozták ki határozatban is, hogy megakadályozták ezt az ügyletet. Tehát ez mindenképpen ugye arra utal, hogy azért voltak furcsaságok ebben a történetben például, és ezt utána mentünk ennek, persze megkérdeztük a hatóságot, nem nagyon kommentálták, megkérdeztük az RTL-t, megkérdeztük a Centrált, és ilyen ügyeket próbálunk így föltárni, ami különböző ilyen visszaságokra utal.
Mi volt a legnézettebb cikketek, és mennyien nézték ezt?
Legnézettebb cikk, hát az a, ha jól emlékszem, akkor az, amikor a Music FM-et némították el, ugye ez is egy ilyen nagyon szomorú dolog, hogy amióta mondjuk működik a Média egy, azóta hány médium némult el? Tehát ugye elnémult a Music FM, elnémult a Klassz FM, ugye most akkor a Klubrádió vesztette el a frekvenciáját, és akkor még voltak vidékiek, kisebbek, akik mondjuk átmeneti időre veszítették el, mint a Vörösmarty Rádió, aztán ők vissza tudtak kerülni.
Tehát a Fehérvári önkormányzati rádió.
Igen, egy önkormányzati rádió ráadásul, tehát mondhatjuk azt, hogy
egy kormány
közeli, igen, egy Fidesz közeli rádió, és még velük is ez előfordult, hogy...
Fehérvári polgármester komoly harcokat vívott egyébként így a nyilvánosság előtt is azért, hogy nem értette az ezzel igen. kapcsolatos döntést.
Nagyon furcsa ügy egyébként az is, de úgy általában az egészen nem a HH-nak a működésein. Én nagyon azt látom, hogy ott nagyon nincsenek rendben a dolgok, és magának a rendszernek, tehát amit most látunk így a kormányzati rendszernek, ők a nagyon fontos bázisát, vagy az alapját jelentik. Tehát egy ilyen háttértámogató szervezet ahhoz, hogy a médiát meg lehessen szállni különböző kormányzati üzenetekkel, és lehessen embereket zsarolni, kézben tartani ügyeket. Tehát ugye voltak olyan vidéki rádiós pályázatok, meg olyan frekvencia lejáratok, ahol hát különböző informális úton természetesen, de jelzések érkeztek az adott médiaszolgáltatókhoz, hogy ha azt akarjátok, hogy meghosszabbítsák a jogosultságotokat, akkor mondjuk csatlakozzatok be a Rádió 1-hez. És akkor, aki ezt megtette, az érdekes módon megkapta ezeket a hosszabbításokat.
Ezek, hogy mondjam, városi legendák, vagy ezek bizonyítható állítások?
Vannak jelek, amik ezt eléggé alaposan, vagy eléggé... Hát, amik erre azért elég erősen utalnak. Tehát mondok egy olyat, hogy aki egyrészt ugye nem tette meg, ott tényleg ott nem kaptak hosszabbítást. Volt olyan, akit hónapokon át bizonytalanságban tartottak.
De vannak olyan szereplők, akik ezt névvel, címmel állítják, hogy őket megkeresték?
Természetesen nem névvel, de ha leül az ember beszélgetni velük, akkor elmondják ilyen háttérbeszélgetéseken, igen. És ugye az is látszott például, hogy volt olyan rádió, amelyik úgy csatlakozott be ehhez a hálózathoz, hogy még nem hozta meg a médiatanács hivatalosan a döntését, de már előző nap már mentek erről a promók rádióban, és ezt megírtuk természetesen, hogy már megy a promója annak, hogy ők csatlakoznak ehhez a hálózathoz, miközben a médiatanács ülése kedden volt mondjuk délben, ez már hétfőn ment.
Világos. Az elért eredményeitekkel mennyire vagy elégedett akár szervezeti szinten, akár pedig látogatottsági szinten?
Maximálisan, sőt, amikor ez indult, akkor bevallhatom meg, én azt annak idején sem titkoltam igazán, hogy ez egy kísérlet volt megnézni, hogy ez működhet-e, és hogy van-e elég nézője, van-e ennek elég olvasója, pénzügyileg is ez fönntartható-e, tehát hogy van-e értelme egyáltalán megcsinálni. És aztán menet közben láttam, hogy van, és növekedett az oldal nagyon szépen, és az oldalnak az elérése, az egyszer csak azt néztem, hogy több százezer megtekintés per hó, aztán ez ment még tovább, akkor 500 000, tavaly volt olyan hónap, hogy 1,5 milliós havi oldal megtekintés volt a media1.hu-n.
Ez nagyon az indexhez kötődött? Vagy?
Nem okvetlenül egyébként, az is közrejátszott ebbe, de egy csomó egyéb médiával kapcsolatos hír. Ugye igyekszünk mindenben így elsők között hozni információkat, hogy tőlünk vegyék át, és a mi információink legyenek, és ez hozza szerencsére ezeket az eredményeket.
Amit említettél, eléggé sommás véleményed van az LMHH-nak a működéséről. Őket mennyire sikerült megszólaltatni az elmúlt években?
Én mindig megkérdezem, tehát mindig adok nekik lehetőséget.
Tehát kísérlet mindig történik,
és akkor van, amikor erre egyébként reagálnak, akkor ezt természetesen megírjuk, van, amikor egyáltalán nem reagálnak semmit. Nagyjából ez a viszony egyébként az LMHH-val.
Világos. Beszéltünk arról, hogy hol áll ma a média egy, és hát ugye egy online felületnek mindig egy nagy dilemmája az, és nincs ez másképp szerintem nálatok sem, hogy mennyire tud az olvasóitól, az érdeklődőktől bevételre szert tenni. Bármilyen fizetős megoldáson ti gondolkodtok-e, vagy hát te gondolkodsz-e?
Van olvasói támogatás, tehát most is, hogyha valaki rámegy az oldalra, akkor van egy ilyen menüpont, hogy támogatás, és ott egy bankkártyával akár lehet ezt támogatni. Érkeznek is így egyébként támogatások, de emellett én fontosnak tartom azt is, hogy a hirdetési bevételek is rendben legyenek. Tehát van egy sales house, tehát egy ilyen értékesítő partner, akikkel szövetkeztünk, ez az Alaptív Média egyébként, és ők és piaci alapon, ugye megtekintés szám alapján tudnak erre hozni hirdetőket, és ez jelenti a bevételeknek egy jelentős részét.
Világos, tehát, tehát támogatni már ma is tudják az olvasói a média egyet, és olyan kifejezetten előfizetős vagy fizetős bármilyen paywall mögé rejtett tartalmak lesznek a média egyen?
Elképzelhető lesz olyan tartalom, ami különböző ilyen prémium jellegű extra szolgáltatás, amit mondjuk tudnak használni médiapiaci szereplők, ügynökségek inkább, tehát amik túlmutatnak egy cikken, túlmutatnak egy híren, inkább ilyesmi az, amin gondolkodunk. Egyelőre ennek az volt az oka, hogy még nem valósult meg, hogy nem volt rá idő, meg nem volt rá erőforrás, inkább az volt a fontos, hogy el tudjunk indulni. De van ilyen terv, igen. Meg egyéb modelleken is gondolkodunk még, amit így pluszba be lehet tenni, nem tudom én, később valamilyen rendezvény például.
Beszéltünk már többször a mai beszélgetés során és a függetlenségről, ugye, hogy te hogy határoztad el, meg miként határoztad el azt, hogy önálló lábra állsz a média egyen. A függetlenséget a magyar médiában van, hát nagyon sokan szkeptikusan fogadják, ugye biztos rengeteg ilyen véleményt hallottál jobb oldalról is és bal oldalról is, hogy, hogy függetlenség nincs, maximum függetlenek hazudják magukat médiapiaci szereplők. Te hogy látod, ezt létezik, akár anyagi értelemben vett függetlenség, akár szekértáboroktól, most politikai szekértáboroktól vett függetlenség a mai magyar médiában?
Nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy erre kell törekedni mindenképpen. Tehát, hogyha van egy ügy, akkor utána kell menni, meg kell szólaltatni mindenkit, és függetlenül attól, hogy egyébként a hirdetőnk vagy sem. Tehát mi is megtesszük. Tehát, hogyha attól még, hogy valaki hirdet az oldalon, attól még ugyanúgy az ő ügyét is ki fogjuk nyomozni például, és meg fogjuk kérdezni. Tehát azt gondolom, hogy ez jelenti a függetlenséget, hogyha van egy ügy, akkor mindentől függetlenül ezt mi megírjuk, és ha ennek után az a következménye, hogy ő nem hirdet egy évig, vagy két évig, és ebből mi rosszul járunk, mi akkor is
volt
ezt megtesszük.
Volt már rá példa egyébként?
Volt olyan, aki megsértődött, igen, azon, hogy megírtunk valamit, és akkor
és a sértődése meddig terjedt, tehát tényleg leállított hirdetés?
Tényleg. Sőt. Tehát volt olyan, hogy nem tudom én, akkor nem ad interjút, meg semmi, így akkor teljesen ő akkor becsuk mindent. Aztán úgy szépen aztán visszatért, vagy nem tudom, lehiggadtak, rájöttek, hogy mi nem valaki ellen vagyunk, hanem egyszerűen mi az igazságot próbáljuk megjeleníteni, és az olvasókat képviseljük, tehát az ő kérdéseiket próbáljuk megválaszolni, és egyszerűen ezeknek utána megyünk. Most például nagyon érdekesek, hogy nem is mondjuk annyira médiás példa, de hogy szoktunk ugye olyanokról is írni, hogy mondjuk melyik mobil szolgáltatónál van mondjuk valamilyen probléma, és akkor van, hogy nem tudom, a Vodafone-nál van gond, van, hogy a Diginél, és akkor mindig, amikor éppen az adott cégről írunk, akkor mindig a másik ír, hogy akkor biztos most a másik, nem tudom, én fizetett nektek, hogy bennünket támadjatok, de abszolút ez nem így működik, hanem egyszerűen van valami, jön egy kérdés az olvasótól, nem működik, utána megyünk, megkérdezzük.
Igen, ez egy fontos dolog, talán még a politikai paranójánál is a céges paranója az erősebb.
Igen, meg különböző gazdasági szereplők legalább olyan veszélyesek ilyen szempontból, mint a politika, amikor különböző hatósági, meg egyéb konfliktusok vannak, igen.
Igen, mert a politikus az azért tisztában van azzal, hogy a nyilvánosság előtt, meg hát most mikor mennyire, de valamennyire azért számon kérhetően, tehát azért 4 évente meg kell méretnie magát, ez gazdasági szereplők nem feltétlenül van így. Azt szeretném még tőlem megkérdezni, Dani, hogy a média egy az mennyire képes, hogy mondjam, így áttörni az ilyen buborékoknak a falát. Tehát ugye, hogy mennyire számít az, amit te írsz, amit ti írtok, a baloldali meg a jobboldali vélemény buborékban, mert azt hiszem, hogy egyre kevesebb ilyen média, egyébként pont az Index volt nagyon sokáig ilyen médium, lehet, hogy ma is az, mondjuk az elérés alapján akár lehet is, amelyik hatott baloldalon és jobboldalon is. Ugye voltak olyan vélemények is, hogy lehet, hogy ez volt az oka az Index szétrobbanásának tavaly nyáron. De mindegy is, azt szeretném a média egyel kapcsolatban kérdezni, hogy mennyire érzed azt, hogy számít az, amit csináltok, akár a mai kormánypárti, akár a mai ellenzéki buborékban.
Természetesen próbálnak bennünk itt is bekategorizálni, hogy akkor mi biztosan...
Nyilván mindig a másik oldalra.
Igen, a másik oldal, és akkor így. De azt látom, hogy egyébként számít. Tehát, hogy idéznek tőlünk, nem tudom, a Magyar Nemzet is idéz, és ugyanakkor a Telex is idéz, tehát meg az Index is idéz, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy számít, és abból is látom, hogy mondjuk, nem tudom én, egyik jobboldali tévécsatornától keresnek meg mostanában, hogy milyen jól áll az ő nézettségük, és akkor próbálnak ezzel jönni, hogy szerintük mit kéne megírnunk. Tehát ilyen értelemben látom azt, hogy fontos médiumnak tartják a média egyet tulajdonképpen minden oldalról. Az más kérdés, hogy valahonnan ellenségesen próbálnak bennünket támadni. Tehát ugye most az előbb már említettem ezt az Origós példát, hogy ott próbálják ezt a Varga Zoltános történetet így felfújni, meg összemosni vele, miközben ugye 2,5 éve már nem állunk semmiféle munkakapcsolatban a centrállal.
Világos. Utolsó kérdésem az, hogy amikor elindult a Média 1, te úgy fogalmaztál, hogy egyfajta közszolgálati feladatot látsz. Beszéltünk most is erről érintőlegesen. 2 év alatt hogy látod, hogy mennyire sikerült ezt a közszolgálati feladatot betölteni? Mennyiben járt ezzel a küldetésével a Média 1 sikere?
Én azt gondolom, hogy sikerül, de ezt nem nekem kell megítélnem, tehát ez egy kicsit ilyen nagyképű lenne, hogy én azt mondanám, hogy mi vagyunk itt, nem tudom én, a közszolgálat csúcsa, vagy hasonló, és ezt azért nem is gondolom.
Hogy a saját magad által kitűzött célt mennyire, most nem mennyiségi mutatókban, kifejezetten ezen a területen mennyire látod, hogy mennyire értétek el?
Én azt éreztem, hogy terven felül, tehát tényleg az, hogyha megírunk egy ügyet, akkor nagyon sokan átveszik, ezután begyűrűzik különböző lapokban, tehát eléri azt a hatást, amit szeretnénk ez ügyben, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy nincs okunk a panaszra, tehát hogyha megírunk valami nagy ügyet, akkor az hat.
Nagyon szépen köszönöm Szalai Dánielnek, a Média 1 ügyvezető főszerkesztőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ez volt a Harcosok klubja itt a Spirit FM-en. Szerkesztőtársam Nagy Teodóra nevében is köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Gavra Gábort hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Harcosok klubja a Spirit FM 87.6-on.